PIM Archívum. Párbeszélgetés. X beszélget Y-nal. Jeremiás, avagy Isten hidege. Térei János író beszélgetőtársa, Vári György irodalomtörténész. A sorozat szerkesztője Havas Judit. A felvétel 2010. március 23-án készült.
Szeretettel köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy eljöttek, illetve téged, János. És első kérdésemül azt tenném föl, ami hát nyilván kézenfekvőnek is tűnik, ha egy drámának Jeremiás a címe, és mind református gyülekezeti énekekből, mind szentírási idézetekkel sűrűn át van szőve, meg hát amúgy is tudható, hogy te kulturális tradíciódban kálvinista, bibliás ember vagy, hogy milyen a... Te hogy látod azt a viszonyt, ami Jeremiás és az ő városa, a bibliai Jeremiás és az ő városa, Jeruzsálem, aminek ugye kénytelen volt elsíratni a vesztét, illetve a drámabeli Jeremiás és az ő városa, Debrecen között van, mert ha jól érzékeltem, javíts ki, akkor a két főszereplője a drámának az Jeremiás és Debrecen. Hogy te így látod-e, illetve hogy látod ezt a viszonyt, az elszakadás, a visszahullás, a szabadulás képtelenség viszonyát Jeremiást és Debrecent, illetve Jeremiást és Jeruzsálemet, milyen párhuzamokat, ellentéteket látsz? Illetve ha megengedsz egy kicsit személyesebb kérdést jelezt, ha nem, akkor milyen a te, úgy értem, Térei János személyes viszonya a városhoz már, mint Debrecenhez most? Illetve hogy Debrecennek van-e viszonya a drámához? Tudsz-e bármit? Szólt-e bárki bármit erről? Kaptál-e személyes, hivatalos meghívást? Telefont ma a városból? Visszajelzést.
Debrecen néma. Tartson. Ja, van
egy okay. Külön bejáratok.
A város ilyen tekintetben majdnem néma, illetve ha megszólalnak, akkor nem a darab ürügy. Én szerintem egyszerűen csak nem olvasták, és ez nem bűn. A kérdés első félre válaszolva, ez egy klasszikus csapda. Én nem vagyok közönsége saját magamnak, nem vagyok... külső szemlélő, és hogy hogyan ágyazódik a hagyományba, hogyan olvasnám, ha szűz szemmel olvasnám, nem ítélhetem meg. Tehát az biztos, hogy ezer emlékem szétdarabolva és újból összeragasztva egy szerepel ebben a darabban, semmi köze az életrajzomhoz, semmi köze a civil érzéseimhez, az én viszonyom Debrecenhez lényegesen pozitívabb, sőt nyitottabb. Nem hiszem, hogy életemben előadnák ezt a darabot Debrecenben, ha igen, akkor ez egyszer egyébként felolvasták, de előadva soha nem lesz szerintem, ha mégis megtörténik, akkor ez egy, akkor ez nem lesz egy sima ügy. De azt mondom, hogy ez a darab akármennyire is kegyetlen páncélból öltöztetve, ez egy szeretett himnusz, aki ezt nem ismeri föl, az nem vizsgálta meg alaposan, gondolom én.
Én ezt határozottan érteni véltem. Ugyanakkor, mintha lenne egy nagy irodalmi tradíció, amihez, mintha szándékosan kapcsolódik. Debrecennek számos olyan szülötte van, akiket megtagadott a 18. század. Ugye hát vagy legalábbis nagyon problematikus volt a viszonyuk Debrecenhez. Lásd például Csokonait, és nyilván nagyon hosszan lehetne sorolni. Szóval, hogy szándékosan, ha tetszik, csatlakoztál egy tradícióhoz, ami Debrecenben természetesen nem csak a város látja, hanem például az álmosságot, a mondjuk ki provincializmust, a kálvinizmus nyakasságának, rugalmatlanságának a metaforáját. Gondoltál valami ilyesmire? Milyen tér ebben a drámában Debrecen szerinted, illetve mennyiben kapcsolódik a Debrecen tradíciójához a magyar irodalomnak, akár egészen Borbély Szilárdig, hogy egy kortársad mondjam?
Debrecent a magyar Genfnek hívják, vagy a kávinista Rómának, ezek a legelcsépeltebb toposzok vele kapcsolatban, és a harmadik pedig a maradandóság városa. És az a tréfás dolog történt, hogy bár az utolsó 50 évben Debrecennek a legalább harmadát lebombázták, vagy lebontották, a lényege nem változott. Tehát a debreceni lélek, a debreceni szellem, a nyakasság, az újtól való idegenkedés, a nem feltétlenül politikai konzervativizmus, hanem inkább magatartásbeli, meg a hierarchikusan berendezett, családokon belül is hierarchikusan berendezkedett elv, vagy szellem, az nem változott, és ilyen értelemben hiába helyeztem a darabot a jövőbe, a közeli jövőbe, amikor technikailag adott egy feltétel, ami még nincs meg, tehát jár a metró. Az nagyon fontos volt, hogy ne legyen realista, ezért is van szükségem a metróra, de egyébként meg nem jár. Na most ezek nem fognak változni, ilyen időn belül nem. Ha mondjuk azt veszük, hogy ez 2030-ban lesz, akkor Debrecen érintetlen, intakt marad a hagyománya, ami szép és nemes, és ugyanakkor számomra élhetetlen volt az életem egyik szakaszában. Most nem tudom, hogyan hatna rám, nagyon ritkán járok.
Megkérdeztem különben, nem, mintha nagyon fontos lenne, hogy mikor jártál arra utoljára, mielőtt tovább haladunk?
Szeptemberben biztosan, és gondolkoznom kell, hogy később. Egy felolvasás van a szakma miatt. Én ápolok ugyan családi kötelékeket Debrecen, az unokatestvéreim élnek ott, de nem mindennapos a találkozás. Úgyhogy ősz.
Említetted azt, hogy fontos volt, hogy ne legyen realista a darab, és ezért választottál egy olyan metrót, ami, hogy mondjam, eltolja a futurisztikus irányba, viszont funkcionálisan nincs szerepe, mert sztrájk van. Miért fontos, hogy ne legyen realista? Különösen azért kérdezem, mert hogy mintha vonzódnál az úgynevezett magyar trilógiádban, mint a neve is mutatja ahhoz, hogy hogy mondjam, magyar, a múlt részében magyar történeti traumákat, a jelenhez írott részében az asztali zenében, ahogy Sándor, az itt jelent fordaló Sándorival fogalmaz egy ésbeli eszélyébe, hogy a magyar mentalitás világ adott esetben a magyar polgárság, a budai polgárság lepusztult mentalitás világát mutasd be, és itt is valamiféle ilyen kérdések érdekelnek téged, hogy hát mintha lennének némi hajlamaid már-már társadalomkritikai jellegű, hogy mondjam, kérdésekkel foglalkozni, ugyanakkor nagyon erősen hangsúlyoztat, hogy semmiképpen nem akarsz még látszatra se realista.
Igen, mert a publicisztikusság azt taszít, illetve a helyét, én a nemes publicisztikát szeretem, sőt, tisztelem, sőt, nagyra becsülöm, de az irodalomba beszülemlő publicisztikával szerintem az ember csínyen kell, hogy bánjon, ezért nem gondolom azt, hogy akárcsak az asztali zene, bár köze van nyilván a hazugságbeszéd utáni Magyarországhoz, de szörnyű lenne, ha mondjuk pártok nevei szerepelnének benne, annál romlékonyabb és kártékonyabb szó nincs egy irodalmi műben. Ha ki nem találnak hozzá valami speciális bánásmódot.
Mivel magyarázott, hogy hogy visszatérek még egy kicsit a kérdésre, hogy a te egyik nagy, köztudomásúan nagy ikonod, akit nagyon nagyra tartasz, és hát sokan, talán te is úgy gondolod, hogy erős hatással voltak rád. Hát ugye Adi nem restelte a legpiszlicsárébb napi politikai kérdésekben elővenni Tisza Istvánt, ütni, és lényegében megállás nélküli verses publicisztikai, mániákus publicisztikai hadjáratot folytatni vele, és némely versek ebből tulajdonképpen meg is maradtak.
Igen, de más a közeg, más a konnotáció. Petri sokszor a tolla hegyére tűzött politikusokat, és ha belegondolsz, az eseteknek legalább a felében nem névvel, tehát mondjuk Antal József, aki középiskolai tanár, vagy Brezsnyev név szerint kiírja? Most ez inkább egy kérdés, nem. Valamiért mégse tiszta ügy, szóval valamiért kiszaladt a talaj az alól, hogy én beleírjam egy politikus nevét a versembe. Pedig azt hiszem, hogy egy jogos felvetés, hogy hova lett a közéleti költészet, és szerintem vannak nálam jobb közéleti vénával megáldott alkotók Magyarországon ma.
A realista drámát azt nem lehetne ennél tágabban értelmezni? Tehát mint a Füst boldogtalanokja mondjuk, amiben szintén nem szerepelnek politikus nevek, sőt, lényegében naturalista dráma, és sok tekintetben én azt gondolom, hogy akár eleven is lehetne a magyar színpadon. Szóval, hogy ez egy maradandó problémás is.
Ha ez egy párhuzam lehet, én Füst bármelyik munkájával kapcsolatban nagyon szívesen vállalom, sőt megtisztelőnek veszem, hogyha valaki összehasonlítást tesz, és a boldogtalanoknak a szellemisége azt hiszem valahol ott kísért a kazamaták világában is, bár mutatis mutandis nagyon-nagyon messze nincs egymástól a kettő, pedig mindenben különbözik. De valahogy az éltető, a tápláló benyomás, az emberről, az mégiscsak ugyanaz, ami létrehozta.
Ezért volt az, hogy például a Pap Andrással közösen írt kazamatákban erőteljesen érezhető, különösen a verses betéteken egyfajta shakespeare-i nyelv, vagy stilizáció színpadi nyelv, vagy hát pontosabban a Vas István által fordított harmadik Richardnak az ihletése rögtön a legelsőben. Tehát ez is valamilyen elemelő jellegű antirealista eszköz volt, vagy egyszerűen foglalkoztatott ez a hangzás a shakespeare-i tragédiái?
Sokszor mondják azt, hogy elemelt, de én inkább azt mondom, hogy jól esett így írni. Nekem az a történet így tolult a tollamra, vagy illetve hát Andrással közösen így, bár a verses részekért én vagyok a felelős, meg a próza egy részért is. Ennek a megszólási módja, ha nem hangját, realista, naturalista hangjátékot akkor az ember, akkor biztos, hogy királydráma, vagy a reneszánsz bosszú dráma.
Az a címe ennek a legutóbbi darabjának, a magyar trilógiának, biztos, hogy nem lesz belőle tetralógia, amúgy tervezed?
Egészen
biztos, le van zárva.
Hosszú évekig most biztosan nem fogok darabot írni.
Egyáltalán?
Hát nincs esküvel rögzítve, de nincs ilyen típusú elképzelésem most új. Ami meghaladná, vagy túllépné, vagy nem is tudom, nem hogy szebb vagy jobb lenne, hanem egyszerűen más lenne. Én kétszer ugyanazt nem akarom létrehozni.
Szóval, hogy a magyar trilógia elnevezés az azt sejteti, hogy valami összeköti ezeket a darabokat, azt írja itt a főszöveg, hogy valahogy úgy kéne elképzelnünk, hogy a múlt a félmúlt, a jelen és a közeljövő drámájaként fognák át az időt, de valamiképpen, mintha a szöveg alcímében emlegetett hideg is közös lenne bennük. A részben úgy gondolom, hogy az a fajta hidegség, ami miatt képtelennek bizonyulnak beszélgetni, megérteni egymást ezek a szereplők, ugyan, mint az a modern dráma számtalan jeles szerzőinél így van, valamiképpen a hideg lehetetlenné teszi a kapcsolatokat, lehetetlenné teszi a megértést, a beszélgetéseket, ahogy ez a dráma mondja az elején, senki soha semmiben nem segíthet senki máson. Illetve hát ott van a hideg természetesen 56 októberének a pártházánál is, sőt, ha jól emlékszem, egyenesen úgy fogalmaz talán Radnóti Sándor nagy tanulmányában erről a szövegről, amit sűrűn idéznek, hogy a jeges antropológiája, ugye mintha lett volna egy hasonló kitétele, nem tudom, emlékszel, te is így emlékszel, a jeges antropológiája van ennek a szövegnek. Te is úgy látod, hogy mondjam, az ember szemléletedben, vagy akár a színpad szemléletedben ez a hideg, ez a hidegség, ez a dermedtség vagy írtózat összekötni a három drámát, valóban erről a hidegről is akartad írni ezt a trilógiát?
Van egy olyan benyomásom, hogy az ember nem föltétlenül, és nem minden helyzetben szívderítő lény, és hogy az irodalomnak nem dolga a ékítés, a szépítgetés, az understatement, ez nem feltétlenül feladata, nem okvetlenül úgy vigasztalom az olvasót, hogyha butítom, és olyat mutatok neki, ami nincs, vagy csak Potemkin falu, annak nem látom értelmét, nagyon sokan látják, és szívük joga, én másképp gondolom ezt, és természetesen magam is azért dolgozom, mert nagyon jó benyomásaim is vannak az emberekről, de hát hogy is mondjam, csak az inspiratív irodalmi szempontból a művészileg termékeny mégiscsak általában a negatív benyomás nálam. Fura, mert az ember mégiscsak úgy ébredt, hogy élvezni fogja az életet aznap, és ráadásul ez még meg is történik, nem is ritkán.
Azért mosolygok a válaszod elején, hogy azt mondtad, hogy az ékítés nem feladata az irodalomnak, hogy ez egy nagyon jellegzetesen puritán mondhatni kálvinista irodalom szemléletnek a megszólalása, nem tudom, te is így látod-e, vagy véletlene az egybes, és eszembe jut egy kép, egy szerintem nagyon emlékezetes kép ebből a darabból, ugye, hogy közösen ébredünk föl egy téli reggelen, és ha volna kálvinista éden, nyilván nem szó szerint idézem, ha volna kálvinista éden, akkor az valahogy így néznek ki. Hogy szerinted ez a hideg, ami az Édent is egy közös téli ébredésben tudja csak elképzelni Debrecenben, hogy ez valami, ez a hideg, amiről talán meg is erősítetted, beszélni akartál, hogy ennek a tapasztalatnak valóban volna köze a kálvinizmushoz, vagy mondjuk Isten hidegének, egy jeles protestáns filmrendező Ingmar Bergman által elhíresült Isten csendjéhez. Tehát te érzed azt, hogy a hideg és a kálvinizmus, illetve a te művészet és ember szemléleted, azok rokonok?
Hát ez így nagyon sarkítón, kicsit séma lenne, ha ezt megerősíteném így ebben a formában. Nem, mert ez a hidegség, ez gazdag hidegség. A reformáció is, és Debrecen is egy kiegyensúlyozott város. Látom én, és egy kiegyensúlyozott korszakában nagyon sok cudar eseményt el kellett viselnie. Ugye, ha az ember félig gondol, mondjuk Szabó Magda drámaírói művészete nagy részt abból táplálkozik, közül a traumákból, amelyeket Debrecen elszenvedett, de akár a régi módi történetet veszük, ami ez egy elég hideg könyv, tele van mégiscsak a szeretet nyomaival. Mindig derékba törik az a szándék, a jó szándék, de végülis azt a szándékot, amik a művet hozza létre, mint emlékművet, az a szándék mindig nagyon erős. Én nagyra tartom Szabó Magdát egyébként, amit mindig el szoktam mondani, hogy ugyanakkor az ő Debrecen képe az mítosz, és nem az utolsó kép a városról. Egy mindenképpen idealizált kép, hát nem tudom, sok idő eltelt azóta, hogy utoljára rögzítette Debrecen akkori állapotát.
Szerinted akkor, ha már Szabó Magdát említetted, van olyan, hogy magyar kálvinista irodalom, vagy ez egy hülyeség, magyar irodalom van, és nincsenek benne? A kálvinizmust ezt nyilván nem vallási meggyőződésként és templomjárásként, hanem kulturális, meg istenhitként, hanem kulturális tradícióként értem. Te látod magad egy ilyen hagyománysor folytonosságában, mondjuk Adival, Adival nyilván, mondjuk Szabó Magdával.
Ebben a sorban boldogan, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nincs olyan, hogy a katolikus költészet se azért érdekes, mert eklézsia líra, hanem azért érdekes, mert vannak benne gigantikus alkotók, akik gigantikus istenes verseket írtak. Persze boldogan tartom szellemi rokonnak Adit vagy Szabó Magdát, Csokonait akár, de hát nem gondolom azt, hogy a vallásunk tesz valami közös porondra minket. Nem ilyen egyszerű.
Ne, az nekem se jutna eszembe, hogy mondjam, igen, hogy eklézsiai írát vagy prózát művelne bármelyik kötök, de abban függetlenül mondom a vallási meggyőzés, tényleg nem erőltetem tovább a kérdést, hogyha visszadobod. Szóval természetesen nem a vallási meggyőződésre van, szóval, hogy van egy olyan kulturális tapasztalat, ami többé-kevésbé közös kulturális tapasztalat, hát, függetlenül a személyes hitbeli meggyőződésétől, protestáns kulturális tradícióban nevelődött személyek.
Az jutott eszem, hogy akkor tágítsuk mondjuk Bergmannal és az ő filmjeivel, az ő úrvacsorájával. Például, hogy az a benyomás, azt hiszem, hogy inkább van jelen nálam, mint a Szabó Magdai Debrecen. És, vagy hát nem ők tisztában a filmrendező vallásával, de amikor Hanekére gondolsz, és a Fehér Szalag egy hatalmas film szerintem, nemrég láttam, az a kép a világról, az azt hiszem, hogy nagyon rokon azzal, amit én gondolok. Vagy rokon mondjuk a Thomas Bernhardi világbenyomás, ami hát szintén azért nem egészen olyan, mint az enyém, mondjuk a retorikája sem, és a közege sem. Ennek ellenére jól esik őt olvasnom, a 20. századi alkotók közül az egyik legjobban.
Mi kezdett el izgatni a ADM, neked viszonylag későn kezdődött a drámaírói ténykedésed az lírai ténykedésedhez képest, hogy számot tudsz adni arról, hogy mi kezdett el érdekelni a színházban? Van ennek valami köze az közismert opera rajongásodhoz? Vagy máshogy történt? Vagy egyszerűen semmi felkérések voltak? Hogy zajlott?
Én nekem volt egy nagyon bensőséges viszonyom, és van is a Wagner-féle tetrológiával, és szerettem volna valamit kezdeni azokkal az alakokkal, akik szinte, hát mint a gyerekszobámat népesítették volna, be én 11 néhány évesen megismertem ezeket a műveket a magam akkori nagyon naív és gyermeki módján. És hát...
Megérted, hogy találkoztál Wagnerrel?
A televízióban akkor volt ez az életrajzi sorozat, és az énekkaron is, ahol jártam, ott érintettük, és ez a két esemény egybeesett, és nem lehetett kitérni. Nem is akartam aztán már. Tehát, mint a csillagok háborúja, vagy az Avatar. Ugye a két különböző nemzedéknek a gyermekeinek az emlékezetében, nekem ez a mitológia is belopakodott a maga hőseivel, a törpéivel, meg a votányával, meg a Brünnhildével az agyamba.
Csak a ring fontos neked igazán?
Nem, igazából a ring már nem fontos. Nekem a Tristan fontos, Isten igazából egyedül. Mert a Parsifalhoz az rájöttem egy idő után, hogy mégiscsak nehéz, és rágós, és a Tristan az, amelyik az első hangtól az utolsóig minden ásítás nélkül csodálok, és felülmúlhatatlanul nagynak tartok. De hát nekem sok kedvenc zeneszerzőm van, meg sok kedves operám, én kizártnak tartottam 30 éves korom előtt, hogy Puccinit valahol fogom szeretni, és nagyon szeretem. Bekövetkezett.
Általában az olasz operát tartottad édeskésnek úgy, ahogy van, ha jól értem?
Nem, de a Pillangó kisasszonyt, ez feltétlenül, és a Bohém életen is nagyon harcoltam. Mind a kettő a szívem csücske most már. De úgy látszik, be kell következni a bizonyos eseményeknek az ember életében, hogy befogadóbb legyen, illetve hát bemondhatom Verdi esetét, akit végtelenül nagyra tartok, és mégsem lopakodott be. Nem tudom még azt a bizonyos pluszt, amivel még adósa vagyok én, ő neki, vagy ő nekem, de hát az élet hosszú talán.
Ja, Jeremiásról ideig lényegében nem igen jelentek meg számottevő elemzések. Erről azt gondolod, hogy ez egyszerűen a kritikai átfutás véletlene miatt van, hogy a napilapok és hetilapok azok, mondjam, gyors kezűen intézik el, mert elsősorban tájékoztatniuk kell, és mindjárt érkeznek, vagy fanyalgást érzel, vagy sejtesz, vagy nem tudom, hogy kérdezzem. Ugye másrészt meg hát elsőre talán szavazásra.
Szeretnék új ember maradni, meg udvarias ebben a helyzetben. Azt gondolom, hogy tanástalansággal találkozott ez a könyv, és nem átfutásokról van szó. Ha valaki fontosnak érez egy könyvet, akkor én úgy hiszem, úgy sejtem, hogy nem haboz ezt a vonzalmát megosztani a közönséggel. Én inkább azt hiszem, egyrészt baromi sokat írtak rólam, hülyeséget is, nagyszerű dolgokat is, tehát ilyen értelemben el vagyok kényeztetve. Eljön egy olyan idő, amikor telített lesz, amikor telítettség alakul ki, és akkor viszont írjanak a fiatalokról, írjanak a nagyöregekről, nem feltétlenül kell, hiszen az ember, ha évente kihoz egy könyvet, akkor az egy telített mezőnyt eredményez, és akkor hogy mondjam, csak nem szentírás, amit az újság ír, de mindannyiunknak fontos, hiszen elolvassuk, különben nem beszélnénk róla. De tény, hogy a megjelent írások közül volt totálisan értetlen és rossz hiszemű, és volt olyan, amelyik lelkes volt ugyan, de visszafogottan, erre te is utaltál a Magyar Narancsban. És na most ez engem nem keserít el, és nem tenne boldoggá, hogyha vállukra vennék ezzel. Illetve azt mondom neked, hogyha olvasóim volnának, nem 200 ember volna, hanem 2000 akár, akkor azt gondolom, hogy eljutna az emberekhez ez a mű, és ez általában beszokott következni, csak sok évvel később a Nibelung volt ilyen értelemben, vagy a Paulus kereskedelmileg tényező, amikor az ember büszkén megy be a kiadóba, mert tudja, hogy jön a harmadik kiadás. Ez kétszer fordult elő, azóta ezek vékonyabban csordogálnak ezek az eladások, és tudom, hogy szóval ezt nem feltétlenül azzal intézem el, hogy a hazám népe rossz ízlésű, mert tudom, hogy más könyvek pedig elfogynak igenis, és az is könyv, meg ki van nyomtatva, meg össze van fűzve. Szóval én nagyon örülök, hogy van egy kiadó, amely kiadja ezeket a könyveket, és tudom, hogy ezt a darabot össze bemutatja a Nemzeti Színház, most van szereposztás is, úgyhogy közelebb került a realitáshoz. És akkor megint történt akkor vele valami. Ja, és hát ugye a másnap, amit bemutatják, és másnap fölmész az internetre, és találsz 12 darab kritikát, aztán meg 48-at. Ezek közt is lesz majd butaság, meg lesz majd lázas imádattal írt írás, és ez mindig így volt, és én persze fogom ezeket olvasni, és gondolok majd valamit, de nem mert szentírás, a közérzetemet hála jó égnek így ebben a mostani életszakaszomban nem befolyásolja. Bár tényleg örültem volna, hogyha nem azokat írják le a Jeremiásról, amit eddig mégiscsak leírta.
általában véve milyennek érzi? Erről vannak írók, akik nagyon nem szeretnek beszélni, mondván, hogy őket ez lényegében nem befolyásolja, ők dolgoznak, ahogy tudnak, mondjuk Eszterházy Péter. Vannak írók, akik imádnak erről beszélni, hogy a magyar kritikai közeg hogyan és miért szűklátókörű, mondjuk Spiró György. Te hova tartozol? Te hogy érzékeled? Egyáltalán foglalkoztat-e annyira a magyar kritikai közeg, hogy figyeljed?
Abszolút, és nem is gondolok róla, hogy mondjam, ha sommáson kell jellemeznem, akkor egyrészt, most akkor ne a tapintatból induljunk ki, mondjuk abból, hogy nézzük egy kicsit szigorúan. Én családiasnak látom a magyar kritikát, vannak szellemi műhelyek, ahol vannak húzónevek, a húzóneveknek a tanítványai megdicsérik a húzóneveket, és viszont a húzónevek megdicsérik a tanítványokat, egyengetik az útjukat, fülszöveget írnak nekik, bemutatják a könyvüket.
Ez már az általában vett irodalmi életről.
Így van, de a kritika egyik része ez. A másik része az, én akkor szeretem a kritikát olvasni egyébként, ha már, amikor nem ismerem a szerzőt, ha ismerjük egymást, akkor mindig bonyolult a viszony, akkor előfordul a kedvenc tézisem szerint, hogy az embert olvassák, és nem a könyvét. Azt szerintem rossz. A barátság is tönkreteszi az írást, és a feszült viszony is, hát mondanom se kell, hogy tönkreteszi az írás. Tehát a legnagyobb konfabulációk és kontaminációk rólam mindig akkor jelentek meg, hogyha valami privát ügy motoszkált a háttérben, ezzel most nem akarok foglalkozni, mert nem lenne idevaló. Hát szóval van valami belterjesség, van valami lakálykultúra, azt gondolom, hogy igen, egy bizonyos szinttől fölfelé nem szívesen bántják az embert, bár nagyon megérdemelné néha, és most mindegy, nem akarok semmit erről mondani, de néha tényleg jó lenne, hogy kicsit megpiszkálnák a műveket, és én például örülök ilyen értelme, ha az enyémet mégis megpiszkálják, mert ezek olyan tisztító viharok voltak, amelyekkel eddig találkoztam, amelyek átgondolásra késztettek, arra késztettek, hogy újra gondoljam az egész viszonyomat, nem az irodalomhoz, hanem mondjuk néha az élethez is. Ez már nem a kritika hatása volt, ez már én voltam, meg az eseménynek a lélektanához tartozik, de azért fontos volt, és szükségem volt arra is, hogy úgy látszik, hogy ezeket a nagy kérdőjeleket oda tegyék. De hangsúlyozom, pláne egy ilyen könyv birtokában, mint az Erővonalak, ami egy tanulmánygyűjtemény volt, és a nyáron jelent meg a Sebestyén Attila, meg a Lapis József gondozásában. Én igazán nem panaszkodhatom ezt illetően, hogy foglalkozva van velem, ez biztos, és hát viszont nem ez a gerince az életemnek, hogy olvasgatom ezeket a kritikákat.
Volt olyan pillanat, amikor azt gondoltad egy legalább részben bíráló szövegről, hogy hát ez méltányos, az se kizárt, hogy van benne valami, tehát amikor meggyőződ valamiről saját magaddal kapcsolatban, mint a saját teljesítményeddel kapcsolatban kritikai
szöveg. Úgy érted, hogy kétségem volt egy művet illetően, és valaki leírta azt, hogy hú, de mennyire igazam van?
Igen, így értem.
Hát volt ez inkább fiatalkoromban. Most már szeretem azt, hogyha ez mondjuk családon belül el tud dőlni. Hogy igazam van. Vagy nem tudom, azt mondom, hogy ez maradjunk grammatikánál, meg maradjunk jelentéstannál, hogy igaz-e az a mondat, pontos-e az a mondat. Ha ezt valaki a magyar narancsban rögzíti, vagy a élet és irodalomban, vagy a nagyításban, akkor ez jó érzés, de hát mivel, hogy már előtte kiengedtem a mondatot a kezemből, sőt nyomtatásba adtam, sőt kötetben megjelentettem, teljes felelősséggel tartozom érte, és azt jó otthon meglatolni, hogy mit engedek el. Baromi nehezen engedek el egyébként bármit.
Mi a helyzet a fordításokkal? Most viszonylag sokat kezdtél fordítani részben a Kassai tanár úrral. Antik drámákat, illetve Dürrenmattot, ha jól emlékszem, javíts ki, ha nem jól emlékszem.
Igen, Harmat Artemisszel a fizikusokat. Ó, elnézést.
Hogy ezek mennyire önálló munkák, mennyire színházi megrendelések, szóval hogy mennyire tekinted az életműved részének, mennyire érdekel, egyáltalán hogyan gondolkodsz a fordításra? Milyen volt például Babicsa a versenyt fordítani? Befolyásolta ez? Mármint az Oidipuszt?
Az remek volt. Az remek volt, hadd tegyem hozzá egy Kassai, ez a harmadik olyan fordítás, görög tragédia, amit Kassai Györgyel fordítottunk, az Oidipusz. És ez a kakukktojás senki nem kérte, senki nem rendelte, esély nincs egyenlő arra, hogy megjelenjen, vagy hogy, illetve arra van esély, hogy megjelenjen, de hogy bemutassák, arra nincs. És hát teljesen örömből fordítottuk le azon az alapon, hogy kedvünk van hozzá, és hogy egy expanzió, és persze fognak megjelenni belőle részletek, az egész azt még nem tudom, és az összes többi viszont megrendelés volt, és azt gondolom, hogy színház, amikor fordítást rendel, akkor áldás. Amikor átdolgozást vagy a semmiből, akkor valami tévfordulóra, akkor átok, és ha viszont sokan élnek belőle, és ilyen értelemben jó, hogy van, és én viszont szeretem, hogyha egy kicsit mellbe vág, és libabőrös lesz tőle a hátam, és jó kijönni. Másképp jövök ki, mint ahogy bementem, hogy egészen triviálisat mondjak. Ezt nagyon ritkán kapom meg Pesten. Talán nem azért, mert finnyás vagyok, hanem csak azért, mert nincs ilyen. Illetve ritkán van a krétakör óta, nagyon ritkán. Katonában néha talál az ember ezt-azt. Ami pedig Babicsot illeti, Babics elsősorban könyvfordítást készített, ez a csodálatos szövege, ez nem színpadi szöveg. Amellett szép is, pontos is, és szecessziós is. Ez az utóbbi jegye volt az, amelyik arra sarkalt mind a kettőnket Gyurival is, hogy átgondoljuk, hogy érdemes-e megcsinálni. És a Gyuri talált, én nem is tudom hány olyan helyet, ahol mégse volt egészen precíz, és ott addig kalapáltuk, amíg nálunk nagyon fontos, hogy teljesen egyenrangú fordítók volnánk ebben az esetben, míg nem lett pontosabb, és minimális hely volt, ahol azt éreztem, hogy viszont vinnem kell a Babit sorát, mert nem lehet jobban, nem lehet szebben mondani, hogy ő is vitte a Csiki Gergely némelyik sorát ugyanebben a fordításban. És van néhány ilyen szöveghely, és van persze ezer másféle, ahol kitaláltatott valami, ami soha nem volt. Hát nagyon nehéz ezt illusztráció nélkül mondani, vagy reklámozni ezt a dolgot, de azt tudom, hogy olyan szöveg, amelyik nem tett olyan értelemben engedményeket, hogy a színész szájából ezt nem hiszem el, illetve ez túl sok információ, majd meghúzza a dramaturg, igyekeztünk ugyanannyi információt görgetni tovább a versorokban, mint ahányat tartalmaznak eredetileg, és a moduláció is megváltozott, tehát valamiképpen belekerült valami tragikus irónia is, ami Babicsnál pátoszba öltözött, és hát ezt még lehetne folytatni hosszan. Én azt szeretném, hogyha megjelenne mondjuk a Színház című újságban, vagy önálló könyvben, és elolvasatnák sokan, meg ha be is mutatnák, de ez már tényleg csak egy álom, mert úgy látszik, nincs most ilyen igény.
Mi a helyzet, talán az egyetlen futóvállalkozásod, amiről még nem esett szó, a protokollból itt-ott lehetett már részleteket, mert viszonylag sok részletet olvasni, és megjegyezted azt a beszélgetés elején, meg ezt amúgy szereted mondani, hogy te nem akarod kétszer ugyanazt megcsinálni, fölöslegesnek, értelmetlennek találod. Hogy mondjam, nem félsz attól, hogy a vállalkozás nagyon könnyen a 30 éves kori, tehát nagyjából egy évtizedes nagyvállalkozásod, roppant sikeres nagyvállalkozásod a Paulus közelébe kerülhet, túlzottan? Tehát hogyan látod a két versesregény viszonyát? Látsz-e egyáltalán bármilyen viszonyt a két munka között?
Én azt mondom neked, hogy ám kerüljön mellé, és élj át azt, amit az a könyv. Most már vége felé vagyok, mondjuk a 7.-8. és most
azt
már
mondtad,
úgy,
hogy 5 évig fogod írni.
Hát ez, és majdnem, mert 2006-ban jutott eszembe először, amikor külföldön voltam pár hónapig, és le kellett gondolkoznom megbízásból is, már ugye a megbízás azt most úgy ért, hogy nem volt témám, csak valami apanázsom, hogy gondolkozzak valamin, amit majd írok, és akkor jutott eszembe 2006-ban. Most 2010-ban, mire megjelenik, valószínű 11 lesz, és ilyen értelemben mégiscsak. És a korrektúrában az ember még dolgozik. De valójában 2 éve írom, úgy mindent össze, hogy minden nap, hogy rendes prózaíró szokott, odaülve, napi 2 órát mindenképpen, és így a vége felé azt kell mondjam, hogy nagyon nem hasonlít a világképe, hogy egészen lukácsista legyek, vagy nem tudom, szóval valamit ilyenkor mondani kell. Teljesen más a kicsengése. Hát most ilyenkor ugye ne fecsegjen az ember. Valaki most azt mondta, amikor mindenféle díjakat osztogattak, hogy az ember elveszti a bensőséges viszonyát a a művel, amit éppen ír, hogy csak kibeszéli, és ez teljesen így van. Teljesen így van. Annyit csak még a fogamzására, hogy én olyan témát kerestem, hogy szeretnék mindig olyan mezőkre is behatolni, ahol nem vagyok járatos, viszont érdekelnek, és a protokoll volt ez a dolog, amelyik tökéletesen távol áll tőlem, életvitelben különösen.
Már egy karrierdiplomát.
Így igaz, tehát folyamatosan késem, például lásd a mai helyzetet, ami a külön elnézést újra, és pedig ez leki dolog, és vagy mit tudom én, pedig időben elindulok mindig, aztán valami közben mindegy. És nem eszem oldalhoz szorított könyökkel, meg 10 millió szabály van, ugye most olvasom ezeket a könyveket, rettenetes, hogy az ember hány ponton hágja át őket. Viszont arra gondoltam, hogy írjunk valami olyasmiről, ami nagyon távol áll tőlem, de még pont a tejútrendszeren belül van, és ez volt a protokoll. Ezek az etikett, a viselkedés, a társas életre vonatkozó szabályoknak az összessége, ami a protokoll, és aztán így jutottam egész a külügyi protokollig, mert ugye akkor vannak utazások, és vannak államok, és akkor ebből lesz egy utaztató államregény, és azokat én nagyon szerettem olvasni, mondjuk a Gulliver, ha ugye hát ez amelyhez tekintető annak, és hát most már úgy látom, hogy körülbelül, szóval most már nem fog többet utazni, annyi volt, amennyi volt, és látom a végét, ami hát nagyon más, mint a Paulusé, és a figura is más.
Annyiban nem érzed mégis, hogy miközben számtalan, hát most már nagyon megismerted, és tudod, hogy számtalan ponton hágod át a különböző protokoll előírásokat, de azért a protokoll az lényegében mégis csak stílus. Akárhogy is vesszük. Ebben az értelemben meg hozzád, aki nagyon erős és hogy mondjam, stilizálásra erősen hajlamos nyelvművész vagy, mégiscsak közel. Másrésztről meg, mintha mégiscsak közel állna a protokoll világa, nem? Uh-huh. Nem tudom, gondolsz erről valamit.
Ja, de hogy ez plasztikusan mit jelent? Hogy,
mit akarok?
Igen, de hogy egy állítást is keres. Vagy úgy mondom, hogy egy konkrétum, hogy akkor az azt jelenti, hogy mondjuk egy leírásnak is van egy protokollja, vagy egy leírásnak is van egy szabályrendszere? Vagy
igen, amikor azt mondtad, hogy például nem szeretnél...
Vagy az ember ábrázolásnak?
És amikor mondjuk azt mondod, hogy nem szeretnél realista drámát csinálni, például részben ezért találtad ki a debreceni metrót és a futurisztikus elemeket. Hát, hogy mondjam, ilyen értelemben, hogy mondjam, változtatja meg az életet, teszi kicsit életidegenné a protokoll, stilizálja, emeli el, ahogy te dolgozol a szövegeiddel.
Hát, de közben meg ne felejtjük el, hogy csomó embernek ugye biztonságosabbá, otthonosabbá teszi mondjuk a megérkezést a világ másik pontjára. Szóval van benne valami hasznos, tehát jobb szeretem, ha várnak a repülőtéren. Szerintem mindannyian azt szeretjük, hogyha akkor elvisznek valóban onnan még. De azt tény, hogy amit mondasz, hogy például a formája, az nem lehetett volna próza. Tehát a drámai ambus néha rímel, nagyon ritkán rímel. A drámai ambus az egy higgadt meder, amelyikben én könnyebben tudok fogalmazni, mintha prózát írok. Tehát én egy flekkes próza verseket néha elszoktam be, utálom ezt a kifejezést, hogy elszoktam követni. Mindegy, szóval ez megesik velem, de az baromi nehéz. Nekem sokkal egyszerűbb, ha forma van, viszont rímelni nem szeretek már így 40 éves kor felé. Azt hiszem, hogy ez idő elmúlt. Nem válok már olyan fordítást, ami rímes. Azt csinálják a fiatalok, gondolom én.
Egyszer, azt nem rég, azt mondták nekem, hogy milyen érdekes, hogy milyen még mindig nagyon fiatalon, bizonyos értelemben a magyar irodalom egy nemzedékének tulajdonképpen az Arany Jánosa lettél. Ezt feltehetően úgy értették, hogy hát, hogy nagyon komoly tekintély vagy nagyon sokaknak, akik utánad jönnek, hogy te érzékelsz ilyen értelemben vett térei hatást az utánad jövőkön, foglalkoztat-e, kezeled-e, érdekel-e az ilyesmi, hogy állna neked a mesterszerep, vannak-e ilyen ambícióid, akár hosszú távra, egyáltalán érzékeled-e ezt a jelenséget, tehát a saját hatásodat, vagy pontosabban az általad kidolgozott irodalmi, vagy líra nyelvnek a hatását, nem csak a személyeset.
Igen, különösen most, hogy a Magyar Köztársaságból bérkoszorú díját megkaptad.
Hát szerintem az álszerény az lenne, az aspektus az lenne, hogy az ember igyekszik nem. aztán ha mégis, akkor félrefordítja a fejét, mert mit kezdjem vele. Azt tudom, hogy az, hogy ha valamiféle, egyrészt még 40 éves vagyok, tehát hol vagyok én még attól, az Arany János milyen csodált és magasan, nagyon-nagyon nagyra becsült művétől. Szóval arról kell beszélni, hogy mi lesz, lehet, hogy valami emlékeztet arra, lehet, hogy valami emlékeztet teljesen másra, de azt tudom, hogy bármi, ami klasszicizálódással jár, az repedésekkel is szokott járni, és ha emberileg nézzük, akkor azok a tanítványok, akik egyszer valamit kaptak, akkor egyszer majd, akkor egy idő után nem elégszenek meg azzal, amit kapnak, hanem venni is akarnak már, és a repedések se csak maguktól keletkeznek, hanem a tanítványok. Szóval akkor az ember nem szeret senkinek az útjába kerülni, és néha előfordul, hogy azt érzi, hogy mit tudom én, szeretik az embert idő előtt elkönyvelni valaminek. Én sokszor találkoztam azzal, hogy egy címkét kaptam, pedig még nem is volt időm azzá válni, aminek szerettek volna gondolni. És hát ezek viccesek, hogy az embert egzisztenciálisan nem érintik, akkor róla szóló képzetek azok inkább szórakoztatóak, és a tanítványok képzetei is ilyenek. És hát mire az embert leutánozzák, az ember már igyekszik messze járni attól, mint ami leutánozható. És akkor ez egy jó helyzet. És akkor tökéletesen, mint hogy ki mit csinál. Én azokat az íróbarátaimat, akiket szeretek, nem az irodalmukért szeretem, hanem hanem egyrészt egy érvényes kapcsolatért, meg az érvényes mondataikért. És nagyon rossz az a barátság, ami szövegek ide-oda küldözgetéséből. És nagyszerű, ha van, de ha csak ebből áll, akkor az hát faramuci dolog. Nincs olyan barátom, akivel csak szakmai kapcsolatom lenne, mindegyikkel szoktam utazni, vagy szoktam moziba menni, vagy nem is tudom sörözni, bármit szoktunk, de szóval inkább ez legyen, mint hogy az legyen, hogy valami hierarchikus rendszer, ahol az ember egy szobrot kap, amit aztán majd ledöntenek, vagy le akarnak dönteni folyamatosan. Az egy feszengős dolog talán.